gyermekorvosként már szinte felnőtt fiatalokkal is találkozhatott a rendelőben, akik szembesülhetnek mondjuk nem várt terhességgel. Hogyan tud segíteni ilyenben egy gyerekorvos? Tudom, hogy az élet és a magzatvédelem különösen szívügye. Mit jelentenek ezek az esetek Irénke néninek?
A kérdés mondjuk felvillant egy-egy emléket, amikor ez aktuális volt, és megkérdeztek. Hát két dolog is van. Az egyik az, hogy sajnos manapság a szülőkorosztály, de már a nagy szülőkorosztály is egy olyan időszakban nevelkedett, amikor vannak olyan emberek, akik egyáltalában nem járatosak a Szentírásnak a szellemével, szavaival, történeteivel, tehát teljesen idegen terület. Mondhatnám azt, hogy visszaemlékeznek rá, hogy ez egy tiltott terület, vagy egy kinevetett terület volt, és elutasítóak. Tehát sok esetben előfordul az, hogy ha rendelésen szülővel jön ilyesmi problémával a gyermek, akkor, vagy az ifjú, akkor nekem egyszerűbb lenne, hogyha egyedül lenne, és rávezetném a dologra, mert előfordult ilyen, hogy ő úgy nézett ki, hogy érti a dolgot, egy nem kívánatos terhességről volt szó, és a szülő közbeszólt, hogy ja, doktornő, ma már egészen más világot élünk, és az egészet lerombolta, amit mondtam. Úgyhogy ez egy nagy dolog, hogy olyan hálát kell adnunk az Istennek, hogy van lehetőség a hitoktatásra, és annyira áldja meg az Isten mindazokat, akikre fiatalok vannak bízva, hogy olyan világosan, bátran és tisztán tudják az Istennek a jó indulatú, boldogságra irányuló tanácsait közvetíteni a fiatalok felé, hogy az örömmel éljenek vele, és egy csomó minden bajtól megmeneküljenek. Mi nekünk vannak ilyen lehetőségeink, hogy családi életre nevelési órák. Azok is tudnak nagyon áldottak lenni. Mégis olyan szomorú vagyok, amikor most már öregen a piacon összetalálkozom régi szülőkkel, nagyszülőkkel, és akkor beszámolnak róla, hogy jaj, hát a gyerekünknek még nincsen gyereke, mert együtt élnek 6 éve, és még nem döntöttek a házasságkötésre, és akkor úgy visszagondolok, hogy hiába való volt az, amiket én mondtam ott ezeken az órákon, és tényleg nagyon elszomorodik az embernek a szíve, és tudom sajnálni őket. Mert mindenki elérkezik abba az időszakba, amikor segítségre szorul, de ez nem csak akkor van, amikor már mondjuk idős valaki, és az egyik nem hall jól, a másik nem lát jól, és kiegészítik egymást a házaspárok, hanem akkor, amikor már itt az ideje arra, hogy házasodjék, és hogyha nem találja a megfelelő párt, akkor is valami olyan hatalmas hiányérzete van, hogy nincsen, akivel igazán testileg, lelkileg együtt tartoznak, együtt tudják megbeszélni, tervezni, vigasztalni egymást, bátorítani egymást. Így vagyunk teremtve, és hogyha mi nem az Isten tanácsa szerint választjuk meg a párunkat, és nem az ő tanácsa szerint a házasságban éljük meg a szexuális örömöket, akkor nagyon szegények leszünk. És annyira sok gazdagságot, kincset kínál az Isten az ő útján, és az ő segítsége velünk van, és érezhetjük, hogy ő gondoskodik rólunk. Ez kellene valahogy még jobban, hatásosabban a gyerekeinkkel tudatni mindenütt, és küzdeni az ellen, ami ezt a célt veszélyezteti. Mondok egy aktuális példát, a legutóbbi egyik gyermekgyógyászati folyóiratban jelent meg nem orvos tollából, nem egészségügyi tollából egy 4 oldalas cikk, ami nagyon arrogáns módon utasítja a gyermekgyógyászokat, a pedagógusokat, hogy egész kicsikortól kezdve ismertessék meg a gyerekekkel nem a természet törvénye szerinti nem életet, hanem azokat, amiket mi aberráns nem életnek ismerünk, ezeket is ismertessék meg, hogy majd, hogyha kiderül, hogy az illető például a hasonló neműhez vonzódik, akkor ne érezze magát hátrányos helyzetben. Ez valami rögtön eszébe jut az embernek a Szentírásból az, hogy milyen az, amikor megbotránkoztat valaki egy gyermeket, hogy mit érdemel az, hogy malomkövet köszönnek a nyakába, és a tengerfenekére vessék. Tehát egy olyan gyermek, aki születik a maga csodálatos ösztönével. Én nekem 3 fiam van, és mikor a 11 lányunokám született, akkor gyönyörködtem benne, hogy ezek a kislányok hogy készítik maguk körül az otthont, hogy babáznak, hogy, és hogy ezek az ösztönök, amik benne vannak a gyerekekben, és a fiúknak a vagánysága és az életfenntartáshoz való ösztönei segítőkészsége. Tehát ezek, hogyha az Isten szerint találkoznak és egyesülnek az Isten képére teremtett emberben, akkor ezek valahogy csodálatosan működnek. De hogyha mi ezt a gyerekektől elveszük, és olyanokra oktatjuk őket, hogy az első találkozások a szexualitással egy aberráns valami, akkor ez valami rettenetes, mert tulajdonképpen az igazi barátságot lopjuk el tőlük. Én visszaemlékszem rá, hogy az ember gyerekkorától, főként ifjúság idejében, tinédzser idejében mennyire megértette magát a barátnőjével, vagy a fiú barátjukkal. De itt szó nincsen szexualitásról, hanem életre szóló barátságról. Hogyha ezt átvezeti valaki, hogy na neked akkor biztosan a hasonló neműekhez van vonzalmad, és éld ki ezt a vonalat, és akkor leszel egészséges, akkor becsaptuk, megloptuk. Megloptuk a jó barátságtól, és egy olyan hibás útra tereltük, aminek a nyomorútja lesz. Akkor is, ha minden törvény őt védi, vagy emeli piedesztára, akkor is egy nyomorult ember lesz, mert az élet törvénye az áll, és aki ezt megszegi, annak következményei vannak, és nagyon szomorú és rossz következményei, amitől nem mentesít az, hogyha a törvény nem is ítéli el, vagy azokat ítéli el éppen, akik próbálnak normális úton nevelni.
Teljes mértékben a korszellemről beszél, amiről most itt az előbb hallottunk. Későbbre tevődik a ha egyáltalán házasságkötés történik, meg a gyerekvállalás, és viszont korai életszakaszokban is lazán megtörténik az abortusz. Milyen módon küzd a Keresztény Orvosok Társasága a megfogant élet elvétele ellen, tehát most itt konkrétan arra a szakirányra, vagy szekcióra gondolok, aminek a neve a Kiáltás az életért?
Még amikor a Kiáltás az életért szekció a társaságunkban meg sem alakult, azért is jöttek hozzánk, mert tudták, hogy mi küzdünk a megfogant életnek az értékéért és a megtartásáért, és amikor ez a házas pár, az Eddi és a Zsuzsa Bex keresték a helyüket, hogy hol tudnának ők önkéntes munkában ezen a vonalon hatásosan segíteni, akkor találtak meg minket. És ők mindenféleképpen arra törekedtek, hogy 24 órás telefonjuk legyen, bajba jutottak, mindig hívhatják őket tanácsért, hogy legyen terhességi teszt náluk, és hát annyira kinőttek ebben az elhivatottságunkba, hogy már nem fértek bele a mi egyesületünk kereteibe, hanem egy olyan alapítványt működtettek, amikor már lehetővé vált, ami természetesen teljesen külön írja a pályázatokat, gazdálkodik, terjeszkedik, fejlődik, tervez és növekszik. Ugyanakkor a kapcsolatot megtartottuk egymással, tehát mi tudjuk tanácsolni azokat, akik bajba jutnak, hogy forduljanak őhozzájuk, mert ott gyakorlati segítséget tudnak, nem csak elvileg tanácsot kapni az alapítványnak a révén. Azért is küzdöttünk, hogy legyen keresztény szülészet, ahol kinevelődhet egy olyan szülészgárda, akik annyira tisztelik az életet, hogy merik vállalni azt, hogy aláírásukkal kérik azt, hogy ők ne vegyenek részt az élet megszakításában, tehát az abortusz végrehajtásában. Azok a kollégák ugyanis, akik így kérték ezt, nagyon rövidesen kikerültek a szülészetről, vagy ezt a szakorvosi rendelőbe, vagy ilyen onkológiai központokba, tehát mint szülészek nagyon marginális helyre kerültek eddig. És most megadta az Isten, hogy létrejöhet az első ilyen életvédő szülészet, ami tudományos központja is lehet az életvédő szülészeknek, akik az Isten iránti tisztelettel, tőle kapott szeretettel tudnak úgy bánni a várandós anyákkal és a szülés alatt is a családokkal, ami valóban egy nagy ajándék és nagyon nagy öröm számunkra, és ezen túl menően, tehát ez egy nagy áldás, ami a közeljövőben létrejön a Bethesda kórház területén.
Szó esett itt a Szentírásról, a Biblia tekintélyéről, és hogy mennyire nem jelent sokat az embereknek, kisebbségben vannak, akik aszerint próbálnak élni. Lehet ma hivatkozni a Biblia szavára vagy tekintélyére, illetve ad-e nekünk tanácsot családalapítás ügyében, gyerekvállalás ügyében?
Én úgy gondolom, hogy feltétlenül az ige élő és ható, és nem tér vissza üresen. Tehát amikor annak ideje van, és a Szentlélek Úristen arra indít valakit, hogy szó szerint az ő szavával bátorítsunk valakit, vagy tegyünk bizonyságot, akkor mondjuk nyugodtan, mert nem tudjuk, hogy éppen nem az a mondat lesz, ami szíven találja, vagy erőt ad neki. És lehet, hogy abban a pillanatban úgy gondoljuk, hogy ez olyan, ami kiábrándított, és talán nem is fog többet visszatérni, és az élet mégis azt igazolja, hogy nem volt hiába való az a bizonyságtétel, az a tanúskodás az Istennek a szeretetéről. És én azt gondolom, hogy hogyha mi az Istennek a szavát mondjuk, annak nem olyannak kell lenni, mint a karácsonyfán a díszek, hanem olyannak kell lenni, mint a gyümölcsfán a gyümölcs, ami éltet. Tehát lehet látni, hogy ez nem különálló, amit úgy ráaggasztottak, hanem az belőle fakad, az ő életnedvéből, az Istennek a szeretetéből, az ő erejéből, hogy az egy igazi, egy romlatlan, és nem csak csillogó dísz, ami idegen tulajdonképpen, és nem odavaló.
Nagyon jó példa. Azon gondolkodtam, hogy az ember a maga gyerekeiért, unokáiért, akár szomszéd gyerekekért, vagy rábízott gyerekekért mit tehet? Mit tehetünk hívő emberként a következő nemzedékért?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy szeressük őket, tényleg olyan Istentől kapott szeretettel, amiben benne van a tisztelet is. Most nem csak olyan értelemben, hogy abból a kisgyerekből lehet majd miniszter, vagy lehet valami nagyon fontos bíró, vagy orvos, hanem olyan értelemben, mint aki meghalt a Jézus Krisztus. Sok ember, főleg ugye manapság, amikor olyan nagyon sok terhesség megszakítás történt, vannak olyan emberek, akiket fokozottan ingerel az, hogyha sír egy gyerek, eszébe jut az, hogy őnek is lenne, vagy eltetette, vagy tehát ilyesmi. Tehát egy csomó minden negatív érzelem, maga az a szó Magyarországon, hogy védekezni, hogy védekeztél. Hát ki az a gyermek ellenség, aki ellen védekezni kell, fegyverkezni kell. Tehát az, hogy tiszteljük, szeressük a gyerekeket, és akkor az Isten megadja azt a tanácsot, hogy az aktuális helyzetben hova tudom elhívni őt egy olyan lovastáborba, ahol a Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatba jut például, vagy egy konferenciára, vagy olyan gyülekezeti ifjúsági közösségbe, ahol valóban az igét kapja az a gyermek, és egy biztos pontot az életében. Vagy pedig én tudok vele türelmesen beszélni, és lehet, hogy majd az 15. alkalommal került csak sor arra, hogy tanúskodjak arról, hogy az én életemben mit jelent Jézus Krisztus.